Kedves hallgatom! Az Efézusi levél 5. fejezetében az egyházról úgy volt szó, mint Krisztus mennyasszonyáról. Most a 6. fejezetben az egyház Jézus Krisztus jó vitéze. Már mondtam neked, hogy egyik humoros barátom szerint ez a sorrend elvárható. Miután a fiatalok összeházasodnak, kezdődik a háború. Az egyháznak jó vitéznek kell lennie. Természetesen egy kicsit humoros volt a megjegyzése. A jövőben az egyházat Krisztus maga elé állítja, mint mennyasszonyát. Ez az egyház reménysége. Ma az eljegyzés időszaka van, és az egyház bemutatkozik a világ előtt. Most az előttünk levő 6. fejezet a hívő életének egy másik oldalát mutatja be. A világon ma az egyház Jézus Krisztus jó vitéze. Efézus városában állt Diana nagy temploma, egyike az ókori világ 7 csodájának. Az képviselte mindazt, ami pogány és istenellenes volt abban a korban, a legsúlyosabb erkölcstelenséget. Akkor az efézusi hívőknek fel kellett ismerniük, hogy ellenség harcol ellenük. Nem csak az efézusi hívőknek volt ellenségük, hanem nekünk is van ellenségünk ebben a korban. Azt hiszem, valami végtelenül gonoszabbal nézünk ma szemben. Az erkölcstelenséget és pogányságot nem csak a vallás nevében látjuk, hanem ténylegesen a kereszténység nevében is, amikor az egyáltalán nem is keresztény. A fejezetben a következő témákat figyeljük meg. A katona kapcsolatai, a katona ellensége, a katona védelme, a katona példája, Pál apostol Jézus Krisztus jó katonája volt, és a katona jutalma. A fejezet első része a gyermekeknek, szülőknek, szolgáknak és uraknak szóló tanácsokkal kezdődik. Ez talán eltérőnek tűnik a katona életétől. Mégis a katona kiképzése nem a sátortáborban kezdődik, hanem odahaza, amikor még gyermek. A II. Világháborúban volt egy mondás a haditengerészetnél, hogy valamikor fahajóik és vasembereik voltak a hajós népeknek, de most vashajóik vannak és papírbábú katonáik. Ez valószínűleg nem egészen pontos, de a statisztikai adatok azt mutatják, hogy akik a hajózó népek haditengerészetéhez akarnak csatlakozni, azokat nagy százalékban vissza kell fordítaniuk előzetes bűnözési történetük, személyiségi, pszichológiai vagy egészségügyi problémáik miatt, és riasztó számban a besorozottak nem képesek megfelelni a kiképzési követelményeknek. Súlyos problémákkal találkoznak a fiatalok kiképzésekor, akiknek az egyszerű feladatokban is kiképzést kell kapniuk, amit nem kaptak meg odahaza. 17 éves korában egy fiatalnak késznek kell lennie arra, hogy elkezdődjék a kiképzési program. A haditengerészet úgy látja, hogy könnyen egyenruhát adnak az emberre. A problémát az okozza, hogy embert kell helyezniük az egyenruhába. Ugyanezt a lesújtó eredményt húzza alá a külmissziós társulatnak a jelentése is. Egy felmérés szerint a keresztény bibliai iskolákban és egyetemeken végzett hallgatónak csak nagyon csekély százaléka megy külmisszióba, és megdöbbentő számban visszatérnek az első év után. A kiképzés lényeges a katonának, hogy helyesen hadakozzék és győzelmet arasson az ellenség fölött. A katona felkészítésének otthon kell kezdődnie, amikor még gyermek. Nem az egyházban, nem a vasárnapi iskolában, hanem az otthonban. Minden gyermek, aki először nem kap leckét odahaza, csenevésszé válik. Fiataljaink egyik nagy problémája korunkban, és az időseké is, hogy nem megfelelően képezték ki őket odahaza. A helyes képzéshez hozzá tartozik a fegyelmezés. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Efézusi levél 6. rész 1. vers. Ez helyén való, mert Isten akaratát tükrözi. Valójában több, mint helyén való. Ez igazságos. igazságos ezt cselekedni, mert ez Isten útja. A katonának első leckeként meg kell tanulnia, hogy engedelmeskedjék a hatalomban levőknek. Követnie kell a parancsokat. Ezt az alapvető kiképzést odahaza tanulják meg. Miután a katona megtanult engedelmeskedni, akkor már olyan helyzetben van, hogy előléptethetik, és tiszti rangot adhatnak neki, ahol ő oszthat parancsokat másoknak. Ahhoz, hogy valaki tudja, miként kell másoknak parancsokat osztogatni, nagy mértékben attól függ, hogy a katona miként tanult meg engedelmeskedni. Ezt az alapképzést lehet megkapni az otthonban, a szülő-gyermek kapcsolatban, és aztán az úr-szolga kapcsolatban. A keresztény élet győzelmeit az otthonban nyerik, és az üzleti élet világában. Emlékszel rá, hogy az Úr Jézusról azt mondták, hogy mint gyermek lement Názáretbe, és engedelmeskedett Józsefnek és Máriának. Ez két lényeges tényező, amit számításba kell venni ebben a versben és ebben a szakaszban. Feltételezik, hogy Pál itt a keresztény otthonról beszél, mint amilyenről az 5. fejezetben is szólt a házastársi kapcsolat képében. A gyermekek szüleik iránti engedelmessége mögött ott áll az a megjegyzés, hogy az Úrban. A keresztény szülőknek megvan az a kiváltságuk, hogy igényelhetik gyermekeiket az Úrnak. Azt hiszem, mindnyájunknak ezt kell tennünk. Még amikor csak az egyik szülő hívő, akkor is igényelheti gyermekét Istennek. Mert a hitetlen férj megvan szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. 1. Korintusi levél, 7. rész, 14. vers. Ez természetesen nem azonos azzal, hogy a gyermek azért hisz, mert keresztény szülője van. Ez azt jelenti, hogy a szülőnek joga van igényelni azt a gyermeket. Figyeljük meg, hogy mit mond. Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban. Nagyon együttérzek azzal a fiúval, aki elfogadja az Urat, de nem hívő sem az édesapja, sem az édesanyja. Eljöhet az az idő, amikor az ilyen gyermeknek inkább Istennek kell engedelmeskednie, mint embereknek. Az engedelmesség szó itt más, mint az 5. rész 22. versében. A feleségnek alá kell magát rendelnie a férjének. A feleség egyenlő rangban van a férjével, és az engedelmesség pusztán a vezetői szereppel kapcsolatos. Itt a gyermekeknek kell engedelmeskedniük, mint ahogy a szolga is engedelmeskedik. Ugyanaz a szó van itt is, mint az 5. versben. A szülőkkel szembeni engedetlenség a törvénytelenségnek legutolsó és legalantasabb formája, ami ezen a földön előfordulhat. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek. Timóteushoz írt 2. levél, 3. rész, 1. és 2. vers. A szülőkkel szembeni engedetlenség az utolsó napok egyik jellegzetessége. Ma oly sok esetet hallunk, amikor a gyermekek elutasítják a szülői tekintélyt, sőt megölik szüleiket. Ez jelzi azt a kort, amelyben élünk. Természetesen eljön az az idő a fiú életében, amikor kezd lázadni szülei ellen, mert ez az ideje a kiköltözésnek, a megházasodásnak és saját otthona megalapításának. Isten adta neki a lázadó természetet, hogy ne legyen egész életében édesanyjának a kötényéhez kötve. Isten akarja, hogy megálljon a maga lábán. Ez a fajta lázadás, ez a függetlenségért való küzdelem más, mint engedetlenség. Amikor lelkipásztor voltam, emlékszem egy látogatásomra egy otthonban, ahol az édesapával nem tudtam párbeszédet folytatni, mert kisfia volt az érdeklődés középpontjában. A A kisfiú maga is egy kis cirkusz volt, sőt nevezhető Gézengúznak. Az apa így szólt. Egyszerűen nem tudom elérni, hogy a gyermek engedelmeskedjék. Az apa körülbelül 90 kilót nyomott, a fiúcska meg úgy 15 kilót. Az apa így szólt. Egyszerűen nem tudom rávenni az engedelmességre. Azt hiszem, tudta volna, és úgy vélem, hogy kellett volna is. Isten azt akarja, hogy az apa rászoktassa gyermekét az engedelmességre abban a korban. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Efézusi levél, 6. rész, 2. és 3. vers. Megtanultuk, hogy a 10 parancsolat nem a keresztény életmód normája, de ez nem jelenti azt, hogy megszeghetjük. A fiatalnak tisztelnie kell édesapját és édesanyját, és amint öregszünk, továbbra is tisztelnünk kell őket egész életünkben. Érdekes, hogy a 10 parancsolat valamennyi tételét megismétli az új szövetség, a szombatnapra vonatkozó parancs kivételével. Tisztelnünk kell apánkat és anyánkat, és ezzel jár a hosszú életre vonatkozó ígéret. Mózes 2. könyve, 20. rész, 12. vers. Ahogy itt ismétlődik ez az ígéret. Ez az első parancsolat ígérettel összekapcsolva. A többi parancsolathoz csak olyan ígéretek fűződnek, hogy mi lesz azok sorsa, akik nem tartják meg, de semmit nem ígérnek a megtartóknak. Sámson és Absalon két példája a Szentírásban azoknak a fiúknak, akik nem követték ezt a parancsolatot, és életük ideje korán megszűnt. Sámson, a bíró, fiatal emberként halt meg. Absalon fellázadt apja Dávid ellen, és fiatal korában ölték meg egy harcban. Ti apák pedig ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Efézusi levél, 6. rész, 4. vers. A neveljétek jelentése a fegyelmezés, az intés. Az Úr tanítása szerint kell őket fegyelmeznünk és fölnevelnünk. Ilyen parancsolatot egyik szülő sem kapott a törvény idején. A kegyelem idején mindig kölcsönös a felelősség, és egymásra hatók a kötelességek. A szülőknek nem szabad helytelen indítékból büntetniük a gyermeket, például dühös állapotban. A szülők kötelessége, hogy tanítsák a gyermekeket a Szentírás igazságaira, és aztán éljék meg azokat a gyermekek előtt is. Ne ingereljük gyermekeinket a haragra. Mint hívőknek, odahaza úgy kell élnünk, mint keresztényeknek. Az apák magában foglalja az anyákat is. Mégis a hangsúly azt hiszem az apákra kerül, mert a gyermek fegyelmezésének és képzésének a felelőssége is az övék, de ebben benne vannak az édesanyák is. A gyermekeket ne ingereljük haragra. Ez nem azonos azzal, hogy úgy kell őket kezelnünk, mint melegházi növényeket. Azt hiszem, a fegyelmezés veszélyét is alkalmazni kell, amikor arra szükség van. A példabeszédek könyvének írója nagyon sokat mondott erről. Aki kíméli botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti. Példabeszédek 13-24. Fenyítsd meg fiadat, míg van remény, de ne vigyen odáig indulatod, hogy halálát okoz. Példabeszédek könyve 19. rész 18. vers. A gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle. Példabeszédek könyve 22. rész 15. vers. Ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal. Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg. Példabeszédek könyve 23. rész 13. és 14. vers. A bot és a fenyítés bölcsé tesz, a kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz anyjára. Fegyelmezd fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, sőt örömöt találsz benne. Példabeszédek könyve, 29. rész, 15. és 17. vers. Van egy történet egy apáról, aki vesszőzte kisfiát, és közben így beszél. Fiam, ez nekem jobban fáj, mint neked. A fiúcska csak ezt válaszolta. Igen, de nem ugyanazon a helyen. Ezek a kisgyermekek, akik nem engedelmeskednek, a fenyítéssel ezt is megtanulhatják. Néha be kell őket vinni a fészerbe. A gyermeket sohasem akkor kell fenyíteni, amikor a szülő dühös. Ezt nagyon világosan mondja az írás. Soha se ingereljük haragra a gyermeket, ami megtörténhet, ha meglátja, hogy egyszerűen rossz hangulatodban fegyelmezed őt. Nevelni kell őt fegyelmezéssel is. A példabeszédek könyve 3. fejezetében olvassuk, hogy amikor megfenyítjük a gyermeket, nem hal meg. Emlékszem rá, hogy édesanyám nagyon sokszor jobban megfenyített, mint édesapám. Ő velünk volt odahaza, és volt egy kis pálcája, és azzal vesszőzhetett minket. Én olyan jó fiú voltam, és nem is tudom, hogy miért kaptam olyan sok vesszőzést. De megtanultam, hogy ha ordítok, mint a sakál, megölsz engem, akkor mindig elengedett, mert nem akarta, hogy a szomszédok is meghallják, amit mondok, szegény kis gyermeket megöli az anyja. Rájöttem, hogy ez gyakran enyhítette a büntetést. Persze nem akart sohasem megölni, csak a szükséges fenyítéket alkalmazta. Fegyelmezd fiadat, akkor nyugodt lehetsz felőle, sőt, örömet találsz benne. A keresztény otthonban nevelkedő gyermeknek oktatást kell adni, hogy élő kapcsolatba kerüljön Krisztussal, és megerősödjék arra az időszakra, amikor már kapcsolatba lép a világgal. Minden szülőnek megvan az a kiváltsága, hogy gyermekét oda vezesse Krisztushoz, mint megváltóhoz. Feleségem sohasem volt társlelki pásztorom, ehhez ragaszkodtam. Sohasem engedtem, hogy a misszionárius társulat elnöke legyen, vagy valamilyen tisztséget viseljen bármilyen női szervezetben, bármelyik gyülekezetben, ahol szolgáltam. Amikor elfogadtam a lelkipásztorságot, megmondtam a vezetőségnek, feleségem a feleségem, ő nem társlelkipásztor. Az ő feladata az otthon és a gyermekek nevelése. Azt hiszem, ez fontos. Feleségemnek megvolt az a kiváltsága, ami attól tartok, kevés szülőnek van meg korunkban. Szolgálati útra mentem, és feleségem meglátogatta édesanyját. Lányunk körülbelül 7-8 éves lehetett akkor. Oda ment hozzá, és ezt mondta. Mama, el akarom fogadni Jézust. Feleségem bevitte a hálószobába, és leborult vele együtt, és élt azzal a kiváltsággal, hogy a kislányt az Úrhoz vezethette. Mindig úgy éreztem, hogy ez sokkal fontosabb volt neki, mint hogy próbáljon lelki munkássá lenni a gyülekezetben. Nagyon sok lelki munkást ismerek a gyülekezetben, akik elvesztették saját gyermekeiket. Barátom, elsődleges felelősséged a saját gyermeked. Neked arra a gyermekre kell irányítanod figyelmed inkább, mint hogy bárki másnak az ügyébe beavatkozzál, és próbáld mindenki másnak a gyermekét nevelni. Azt hiszem, nem tesz engem népszerűvé, ha ilyen nyilatkozatot teszek, de Isten igéje világosan kimondja, hogy ő ránk helyezi a felelősséget a gyermekeink érdekében. Neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. Megint figyeljük meg, hogy az Úr tanítása szerint kell fegyelmeznünk. A fegyelmezés és az oktatás az Úr nevében történjék. Ez nagyon fontos. Áll az alárendeltség témáját először az otthonra alkalmazza, a férj és a feleség viszonylatában, azután a szülő és a gyermek kapcsolatában. Most az otthonból kilép az utcára, az üzletbe, a kereskedelembe. Ez egészen más helyzet, mert ezeken a helyeken nincsenek meg a szeretet kapcsolatai, mint az otthonban, de Isten gyermeke, akiben a Szentlélek lakik, alárendeli magát a testvérének. Összefoglalva ismét elolvassuk az első 4 verset a gyermekszülő kapcsolatra vonatkozóan. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy alkottad a családi életet, és abban is te akarsz lenni az Úr, aki irányítja a szülők és gyermekek kapcsolatát. Add, hogy a mi életünkben is ezt tükröződjék, hogy vezetésed alatt élünk, és igéd szerint igyekszünk bemutatni a világnak a keresztény otthon képét. Amen.